Köszöntöm a hallgatókat! A folyamatosan szigorodó hőtechnikai előírások és a sokszor nem megfelelő kivitelezés miatt a 15-20, de inkább a 25-30 évvel ezelőtt beépített hőszigetelő rendszerek egy része mára már elavultnak mondható. Mihez kezdjünk az egykor megfelelő vastagságú homlokzati hőszigeteléssel? Bontsuk le, vagy építhetünk rá újat? A következő percekben több más mellett erről is megkérdezem vendégemet. Kérem, tartsanak velem!
A szakértő válaszol.
Ilyenkor tavasszal általában megkezdődik a felújítási szezon, és mivel az építőipar most igencsak befékezett az elmúlt időszakban, valószínű, hogy a felújítások és a hőszigetelés lesz az, ami továbbra is munkát ad leginkább az építőiparnak, de hogy hogyan is érdemes neki kezdeni, kinek érdemes neki kezdeni egy ilyen nagy munkának, arról most részletesen beszélgetünk Ékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Na, akkor kezdjük azzal, hogy mennyire igaz az, hogy mondjuk kifejezetten szigetelésbe, illetve külső homlokzat szigetelésbe ilyenkor érdemes belekezdeni?
Abban a szempontból biztosan igaz, hogy ennek a homlokzati hőszigetelésnek egy komoly része úgynevezett nedves technológia, tehát ezt a késő őszi, téli, meg a nagyon kora tavasz időszakban nem lehet csinálni. Tehát általában tartósan 5 Celsius fok fölötti hőmérséklet kell hozzá. És hogy miért érdemes belekezdeni, hát azt meg lehet, hogy részletesebben megbeszéljük, de azt hiszem, hogy ez meg különösebb magyarázatra most az energiaárak, meg a bizonytalanságok miatt nem szorul különösebb magyarázatra.
Pontosan erre gondoltam, hogy ezt részletezzük, mert ugye egy csomóan, ha csak az ember a ingatlan hirdetéseket nézi, házakat úgy hirdetnek, hogy évekkel ezelőtt le lett szigetelve, van rajta 5 cm szigetelés, akkor itt már nincs mit tenni, ez teljesen rendben van.
Igen, ez egyrészt hál' Istennek nem így van, tehát a szigetelést ezt utólag vastagítani lehet, és hát ugye azt látjuk most az idei télnek, vagy a tavalyi ősznek volt a legérdekesebb tanulsága, hogy tekintettel arra, hogy ugye a gázárak hirtelen az egekbe elindultak fölfelé, akkor szinte pánikszerűen mindenki nekiállt, még ahogy lehet a fűtési szezon alatt ennek a homlokzati hőszigetelésnek, mert hogy ugye a megtérülés számítása az most két szempontból is elég bonyolult, meg nehéz, pontosabban bizonytalan, de abban az egyben egész biztosak lehetünk, hogy az évről évre egyre sürgetőbb és aktuálisabb lesz. Tehát, hogy soha nem lesz már szerintem olyan időszak, hogy olyan számolatlanul szórhatjuk az energiahordozókat, mint mondjuk a 70-es, 80-as években.
Hát egyébként elméletileg akkor se szórhattuk volna, de hát ugye akkor még nem volt ez egy húsba vágó vagy pénztárcába vágó kérdés, és csak azért szórtuk, de zárójel bezárva, mert nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy mondott egy érdekes dolgot, hogy lehet utólag vastagítani a hőszigetelést, mert ugye én ezt akartam feldobni eredetileg, hogy ez az 5 cm ez mire elég, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy 5 cm az bőven sok. Mások meg azt mondják, hogy 40 cm is kellhet, mert hogy arányaiban annyival jobb a hőszigetelés, hogyha vastagabb a külső hőszigetelés. Na most hol az igazság?
Igen, hát ez úgy van, hogy gyakorlatilag a 80-as években, ha jól emlékszem, 86-ban jelent meg az első szabvány, ami előírta, hogy milyen hő átbocsátási tényezővel kell rendelkezni egy falazatnak, és ez ugye folyamatosan évről évre szigorodik. És akkor, amikor valaki 5 cm tett föl, azt azért tette föl, mert mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt még egy 0,45 watt per négyzetméter kelvin, most ez talán nem is annyira fontos, hogy ez pontosan mit jelent, de ez volt az előírás. Most ez a 0,45, ez 0,24-re csökkent azóta, ami azt jelenti, hogy ami mondjuk 15 évvel ezelőtt megfelelő volt, és az előírásoknak szintén megfelelt, ami nyilván azt is jelentette, hogy akkor egy ilyen számított, idealizált energiafogyasztáshoz volt igazítva, az ma már nem igaz. Na most ezekkel a szigetelésekkel kapcsolatban, hogy az első rémület mindig az szokott lenni, hogy akkor ezek szerint le kell szedni a régit, és egy újat kell csinálni.
Mert általában nem is néz ki igazán jól, ugye egy ilyen 30-40 éve fölrakott, főleg hát nem biztos, hogy a legtökéletesebben fölrakott nikecel szigetelés, nem feltétlenül szép külső színezéssel már, ugye ennyi idő alatt azért az kellőképpen beszürkülhetett, kifakulhatott, mindenféle baja lehet. Szóval sokaknak az az érzés, hogy na akkor itt az idő, ha úgyis felújítjuk, akkor bontjuk le az egészet, és essünk rajta túl, akkor ezek szerint még akkor sem érdemes, ha nem néz ki jól.
Igen, ugyanis itt az történik gyakorlatilag, mint mikor az ember télen nagyon fázik, és akkor a paplanra még rátesz egy takarót. Tehát itt annyi történik, hogy mondjuk a meglévő 5 centire fölteszünk még egy mondjuk 12-t, vagy 15-öt, akkor az összvastagság az lesz 20, és akkor az a bizonyos megszürkült, vagy már megrepedezett, vagy nem túl jó állapotban lévő homlokzati felületképzés, az el fog tűnni. Tehát gyakorlatilag kívülről ez pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint hogyha új lenne. Azt, hogy milyen állapotban van az alatta lévő, azt azért természetesen érdemes megvizsgálni, tehát egy ilyen nagyon roncs, nagyon hulladék darabokba leeső szigetelésre rátenni egy újat, azt nem érdemes egy épület szerkezetet mondjuk 25-30 évre konzerválni, rejtve valahol egy ilyen több rétegű szerkezetben, de hogyha különösebb baj nincs vele, csak ennyi, hogy szürke, meg esetleg repedések vannak rajta, akkor minden további nélkül meg lehet csinálni, hogy egyszerre ráteszem, ugyanúgy, mint hogyha egy második takarót raknék magamra.
Na most egy fontos kérdés szerintem, hogy ugye ez a nikecel, ez egy tulajdonképpen dunsztot rak a házra, tehát ez nem is szellőzik. Ezt ajánlják továbbra is, vagy mondjuk van ennél már szofisztikáltabb megoldás, tehát mondjuk a fal tud szellőzni is, a szigetelés is jó, és esetleg a hangszigetelése is jobb a falnak.
Igen, ugye ezzel kapcsolatban szerintem a fejekben elég nagy a zavar. Tehát itt két dolgot, ugye a pára áteresztést, meg a szellőzést mindenki keveri. Ha egy fal szellőzik, az nagyon nagy baj. Ha egy fal szellőzik, az azt jelenti, hogy azon gyakorlatilag, ha nem is akadálytalanul, de többé-kevésbé át tud menni a levegő. Az nagy baj, tehát légzárásának egy megfelelő falnak kell lenni, és ha belegondolunk és elképzeljük azt, hogy egy régi 30-40 évvel ezelőtt épült ház falazata önmagában véve az egyáltalán nem szellőzik. A pára áteresztés egy más kérdés. Ugye a pára az tulajdonképpen olyan pici folyadék cseppek a levegőben, amik gázként viselkednek, tehát a pára maga az mondjuk a betonon is át tud menni, igaz, hogy nagyon lassan. És a polisztironról egyébként, ugye, amit nikecelnek hívnak nagyon sokszor, azért maga az anyag, amiről beszélünk, ugye ez a polisztirol hab, ezek a szigetelő táblák, ezeknek a pára ellenállása az egy mérhető szám, de például, hogyha valaki ezt megnézi táblázatban vagy akárhol, akkor egy 38-as téglafalnak a pára ellenállása az nagyobb, mint mondjuk egy 12 centis polisztirolnak, tehát hogy ettől egyrészt emiatt nem kell megijedni. Másrészt meg az, hogy most már azért azt nagyon sok laboratóriumi vizsgálattal kimutatták, hogy általában a helységekben keletkező párának maximum a 3-4-5-6%-a távozik a falakon keresztül. Tehát az neki egy borzasztó nagy ellenállás, gondoljunk csak a belső oldali festésre, a vakolatra, a téglára, egyebekre. Ezen a párának mind át kell menni, hogy odaérkezzen a polisztirolhoz. Ez a polisztirol nyilván egy picit oda kell figyelni, hogy milyen vastagságban használjuk és hogyan, de jellemzően azért azt lehet mondani, hogy ezzel nem dunsztolom be a házamat, sokkal inkább bedunsztolom például azzal, hogy kicserélem a nyílászárókat, és egy szinte tökéletesen légzáró nyílászárót építek be. Ezzel is csak annyi történik, hogy a szellőztetésre sokkal jobban oda kell figyelni, sokkal tudatosabban oda kell figyelni, de önmagában véve a homlokzati hőszigeteléseknek ettől a bedunsztoló hatásától azért nem kell tartani, mert ezek általában félreértések, vagy ilyen pánikszerű félelmek szoktak lenni.
Viszont akkor itt a másik kérdés, hogyha egy komplex energetikai felújítást végzek, és természetesen ilyenkor kicserélem az ablakokat, és a padlást is lehőszigetelem, hogy arra felé se menjen ki a meleg, vagy a hideg éppenséggel, mert hogy mostanában azért sokkal nagyobb probléma a nyári felmelegedés, mint a téli lehűlés. Szóval, hogy ezek szerint a polisztirol az tökéletes, és ez valószínűleg sokkal olcsóbb, mint mondjuk a kőzetgyapot.
Igen, én egyik mellett se tenném le a pálcát, annál is inkább, mert ugye a hőszigetelő rendszer gazdánk már mind a két rendszer elérhető. Mind a kettőnek megvannak az előnyei, meg a hátrányai, de azért nagyjából bizonyos helyeken, például magasabb épületek, társasházak esetében való igaz, hogy mondjuk homlokzati tűzterjedés miatt lehetnek olyan előírások, hogy bizonyos helyeken nyílászárók fölött egy ilyen kis biztonsági sávban a kőzetgyapot beépítése a kötelező, de alapvetően mind a kettőről elmondható, hogy a hőszigetelő képessége nagyjából ugyanaz, és hogyha mondjuk a polisztirolra egy ilyen alap páratechnikai ellenőrzést azért elvégzünk, akkor az ki fog jönni eredményként, hogy ilyen szempontból sem adok ott semmiféle aggodalomra.
Na jó, akkor térjünk vissza a vastagsághoz. Tehát akkor ugye mondta, hogy az 5 centihez még 12-t fölteszünk, és akkor az már tökéletes. Tehát akkor most egy olyan 17-20 cm-es külső hőszigetelés elég, vagy ez sem így igaz, hanem igen. A faltól függ?
Nyilván a faltól függ, de ugye a kérdés az mindig úgy szokott fölmerülni, hogy azok az épületek, amik mondjuk a 70-es években épültek, tehát egyáltalán nem nagyon foglalkoztak a homlokzati hőszigeteléssel, hanem az akkor járatos falazó elemekből építették, B30-as tégla, kisméretű tégla, vegyes falazat, stb. Azokra, hogy ezt a 0-24-es értéket elérjük, mi kell, és ugye amíg nem változott az előírás, akkor jellemzően ez a 8-10 centi volt az ökölszabály, ami most a 0-24-es érték miatt átlagosan egy ilyen 16-18 centi, tehát ezzel biztos, hogy nem fogunk mellélőzni.
Na most van egy nagyon fontos kérdés, ugye ön is mondta, hogy folyamatosan szigorodnak az előírások, de még túlmennék ezen, nem csak, hogy az előírások szigorodnak, már most is a legtöbb, például egy könnyűszerkezetes ház esetében már 0,09-es K-értékről beszélnek, ami az ön által említett 0,24-hez képest, hát fényévekre van. Tehát érdemes akár egy kicsit vastagabbat föltenni, hogy mondjuk egy 10 éves távlatba azt mondhassa a tulajdonos, hogy hát kérem szépen, ez még ma is korszerű.
Igen, de egy bizonyos szinten túl nem érdemes menni. Tehát ez kicsit olyan szerintem talán nem szántítás, mint az autóknak a teljesítménye, tehát amikor mondjuk országúton vagy autópályán közlekedek, az már majdnem mindegy, hogy 360 lóerős az autóm, vagy 420 lóerős, tehát úgyse fogom tudni kihasználni, és ugye az a fizika olyan furcsán viselkedik, hogy ahogy növelem a hőszigetelésnek a vastagságát, mondjuk minden rátett centiméter után a hozott megtakarítás az folyamatosan csökken, és ez a görbe teljesen ellaposodik. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az 5 és a 10 centi szigetelés között bődületes nagy különbség van, de a 35 meg a 40 között gyakorlatilag szinte semmi.
De akkor egy 35 cm-est érdemes föltenni ezek szerint?
Nem érdemes 35 cm-es föltenni, mégpedig azért, mert ugye az egész hőveszteségért a falaink felelnek körülbelül egyharmad részben. Most, hogyha nagyon felturbózom, ilyen hülye szóval mondva a homlokzatot, de nem teszek be ugyanolyan hihetet csúcsminőségi ablakokat, és nem teszek föl 35 centi szigetelést mondjuk a padlásföldémre, meg valahogy nem operálom be mondjuk a talajon fekvő padlószerkezetembe, akkor az történik, hogy a homlokzatom sokkal jobban szigetel, mint minden más, és tulajdonképpen hőhidakat építek be. Csak passzív házak és egészen különleges előírások esetén vannak ilyen nagy vastagságok. Jellemzően ez a 25 centi fölötti vastagságnak igazán már egy hagyományos felújítás esetén szerintem inkább veszélye van, mint előnye, annál is inkább, mert ugye már csökkenti például a benapozást, tehát az ablakok egészen mélyre kerülnek, alig látok ki az ablakból, és mondom, ezek a hőhidak beépítésének a veszélye miatt, és azt hozzászámítva, hogy most már a 25 és a 30 centi közt a hozott megtérülésem az már nagyon-nagyon-nagyon kevés lesz, és nagyon-nagyon sok vastagságot kéne még rápakolnom, hogy valami mérhető eredményem legyen. Az általános homlokzati hőszigetelések esetében ez mondjuk nem egy reális út. Tehát én azt mondom, hogy azért ezzel a 20 centivel azzal nagyjából ki lehet mindenkinek békülni.
Ugye általában az hangzik el egy ilyen hőszigeteléssel kapcsolatban, hogy ez a rendszer, tehát hogy rendszerben kell gondolkodni, itt az a jó, hogyha ugyanannak a rendszernek a tagjaiból oldjuk meg egyben a homlokzati hőszigetelést. Ez alatt mit értsünk?
Hát ez azt kell érteni, tehát nem csak az, hogy jó, ezt kevesen tudják, hogy ez kötelező, tehát 2011 óta Európai Uniós előírás szerint a homlokzati hőszigetelő rendszer azok építési készletnek minősülnek. És ez, hogy építési készlet, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összes minősített értéke, a mechanikai ellenállása, a hőszigetelése, a pára áteresztése, stb. Ez mind ez a különféle rétegekből összeépített komplett rendszerre vonatkozik. A gyártói garanciáktól kezdve minden ezekre vonatkozik. És abban az esetben, ha én elmegyek az építőanyag kereskedésbe, és az egyes rendszerelemeket ugye a legolcsóbbakból összeválogatva fogom összepakolni a házra, ez elvileg ki tudja milyen eredményt hoz, most nem mondom, hogy feltétlenül probléma lesz belőle, de ha véletlenül valami reklamáció van, akár kivitelezési hiba, akár esetlegesen valami anyag probléma, abban az esetben, mivel ez nem egy építési készlet, ennek tulajdonképpen nincsen gazdája, nincsen igazán gyártója, és nem nagyon fog érte, legalábbis gyártója oldalról senki sem jót állni. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. A másik az persze, hogy az építés helyi ellenőrzések során is ezt folyamatosan be kéne tartatni, hogy ez mennyire történik meg a valóságban, most egy más kérdés, de minden esetre ez előírás, tehát ez nem választás kérdése, ezt elvileg csak így lehetne betervezni, forgalomba hozni és beépíteni.
És akkor van még itt egy kérdés, ha már ön is említette a jótállást, a garancia. Mire vonatkozik és mire nem? Például a penészedés, vagy bármiféle alga vagy gomba elszaporodása, akár a szigetelés alatt, akár kívül rajta megjelenik, erre milyen garancia vonatkozik?
Hát ugye ez úgy néz ki pontosan, itt is nagyon sok a félreértés, hogy maga a gyártó által kiadott garancia, ugye ezt rendszergaranciának is nevezik, ez kimondottan az anyagokra vonatkozik. Arra, hogy ezek az anyagok együtt pontosan úgy fognak működni, ahogy nekik működniük kell, és pontosan annyi ideig fognak jól működni, amennyi ideig nekik kell, tehát jellemzően 25-30 éven keresztül nem lesz velük ilyen jellegű probléma. Az, hogy megjelenik-e a penészfolt a másik oldalon, arra azért nincsen 100%-os garancia, mert ez nagyon sok minden mástól is függ. Tehát ez nem csak a homlokzati hőszigetelésnek az anyagától, vagy adott esetben a kivitelezés módjától függ, hanem attól is, hogy ez az épület úgy önmagában véve, teljes épületként nézve, épület fizikailag hogy működik. Tehát ilyen szempontból a garancia az nyilván korlátozott, mérhető módon azt a hőszigetelő képességet nyilván tudnia kell a rendszernek, de hogyha ő tudja azt a hőszigetelő képességet, amit kell, és ennek ellenére megjelenik mondjuk a penész valahol a belső oldalon, akkor annak nyilván valami más oka is lehet, vagy más oka van. A homlokzaton megjelenő algákkal kapcsolatban pedig meg ugye az a baj, ezt nagyon röviden még elmondom, hogy attól, hogy hőszigeteljük a homlokzatainkat, egy nagyon érdekes változás állt be, míg régen, mondjuk egy klasszikus kádár kocka télen, amikor ment benne a fűtés, akkor olyan volt a kert közepén, mint egy ilyen temperált kis kályha. Tehát az ember kívülről oda ment a házhoz, nem is azt mondom, hogy meleg volt a fal, de legalábbis langyos, hiszen folyamatos hővesztességgel gyakorlatilag a környezetét fűtötte. Amióta leszigeteltük az épületeinket, nem engedjük ki a meleget, ebből következik, hogy a homlokzati felületeink sokkal hidegebbek. És hogyha a többi paraméter is rendelkezésre áll, tehát mondjuk északi homlokzat, nem süti a nap, pára lecsapódás, sokkal könnyebben megjelenik sajnos a szigetelt homlokzatokon az alga és a gomba, ami ellen azért nagyon nehéz védekezni, mert hogy az anyagokba kevert úgynevezett biocidok, tehát ilyen gomba meg egyéb algaölő szereknek a mennyiségét nagyon szigorú előírások korlátozzák. Káros anyag kibocsátása vonatkozóan annyira szigorú előírások vannak, hogy gyakorlatilag az anyagban, például ezek ellen az algák, gombák ellen szinte lehetetlen védekezni.
Tehát akkor, hogyha jól akarunk eljárni, az segíthet mondjuk a későbbi problémák esetén, hogyha mielőtt elkezdjük ezt a felújítást, előtte egy szakemberrel megnézetjük a falat, hogy az esetleges penészedés, gombásodás, belső gombásodásra mennyire ellenálló, vagy ez nem számít akkor, hogyha ezután jelenik meg, mert hogy akkor sem áll jót a gyártó.
Mindenképp jó, tehát itt általában nem a fal lesz a hibás, tehát ugye az lesz, amit mondtam, hogy a fal, ennek az egész folyamatnak, hogy hőveszteség történik a házban, egyharmad részért felelős. Tehát ott nyilván van egy erkélyajtó, van egy talajon fekvő padló, vagy egy pincefüldén, vagy valami, és ilyen szempontból kéne az egész épületet valakivel megnézetnünk, hogy melyik szerkezeteket érdemes még hőszigetelni, mondjuk a homlokzat mellett, ahhoz, hogy teljes eredményt érhessünk el. Tehát általában nem az szokott lenni a probléma, hogy ez a fal egy ilyen gonosz fal, hogy hiába szigetelem le, és akkor megjelenik rajta továbbra is a penész, hanem általában mondjuk van egy vízszivárgás, vagy valami, tehát eleve egy picit nedvesebb, vagy valami másfajta oka is lehet. Tehát ilyen szempontból érdemes esetleg egy szakemberrel egyszer így átnézetni az egészet a padlástól az egészen a pincéig, a különféle határoló szerkezeteket, és akkor nyilván egy szakember azért általában megtalálja, hogy mi az, amihez még érdemes lenne egy picit hozzányúlni ahhoz, hogy biztosítható legyen egy megnyugtató eredmény.
Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra, szép napot kívánok.
Ingatlan üzlet.
kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.